Hát jó reggelt, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Én nagyon izgatott vagyok a mai nap miatt, meg a mai nap témája miatt, mert hosszas bejelentés és előzetes alapozás után belevágunk végre tényleg az 1 Mózes könyvének a tanulmányozásába. Az egyik, át fogjuk nézni majd, hogy mi ez a könyv, meg nem tudom. Az első dolog, ami eszembe jutott erről, hogy ez az egyik könyv, amit a legkönnyebb megtalálni a Bibliába, mert hogy az elején kinyitod, és ott van, nem tudom, a Habakuk lenne, vagy valami ilyesmi, akkor lehet, hogy ez egy kicsit lapozgatnánk jobbra-balra, de hogy ez így könnyű megtalálni. De miatt így nagyon belemennék, hoztam egy-két adatot róla, ami engem mindig lelkessé tesznek az adatok, úgyhogy ezt most mindig fogjátok hallgatni, akit nem tesz lelkessé. De mielőtt erre rátérnénk, miért tesszük ezt? Miért veszünk egy ószövetségi könyvet? Egy olyan könyvet ráadásul, ami még a törvény előtti időszakról szól. Hogy jön ez a keresztény életünkbe? Nyilván egyfelől mondhatnánk erre a jó választ, hogy keresztény emberek vagyunk, ismernünk kell a Bibliánkat, úgyhogy hát kell tudni az 1 Mózest is. De azért ennél sokkal többről van szó, ez nem csak azt látom Isten igéjében, hogy az Ószövetség is, és azon belül az 1 Mózes is nem csak arról szól, hogy így bővíti az intellektuális és lexikális tudásunkat Isten igéjéről, hanem hogy ez igazán merőben fontos a keresztény életünkben és a keresztény mindennapjainkban, hogy lássuk azt, hogy mi történt itt az első lapokon. Sokkal több van ebben, mint hogy csak történetek. Istent fogjuk megismerni belőle, és látni fogjuk azt is, hogy az Ószövetségnek az Isten és az Ószövetségnek az Isten, kétszer mondtam azóta, ugye? Az Ószövetség és az Új Szövetség, így akartam mondani, Istene az nem mond ellent egymásnak. Végig azt fogjuk látni az 1 Mózes 1-be, és majd egyszer eljutunk az 1 Mózes, vagy 2 Mózesbe is, az 1 Mózesbe, a 2 Mózesbe, és mindegyikbe, Isten kegyelmét fogjuk látni végig. Nem igaz az, csak nagyon felületes szemlélőként, hogy az Ószövetség Istene az egy szigorú, véres, nem tudom én, másmilyen Isten volt, mint az Új Szövetségnek az Istene. A fiatalokat meg kell, hogy ne paradizáljanak ott hátul, mert ha rájuk nézek, akkor röhögnöm kell, és ez nem segít. Köszönöm. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy lássuk és nézzük ezeket a történeteket, és Istennek ezt az igéjét. Akkor egy-két adat. Nekünk magyaroknak könnyű dolgunk van azzal, hogy ki írta, mert Mózes írta. Ugye mondjuk ez az amerikaiaknak, vagy az angol nyelvűeknek ez nehezebb, mert nem az a neve angolul, hogy 1 Mózes, hanem hogy Genezis. Ugye ami azt jelenti, hogy a kezdet, sőt már manapság néha szinonimként használjuk akár a teremtéssel is, de hogy egyébként szó szerint a kezdetet jelenti. Ez a könyv, az 1 Mózes, ez 2400 évet ölel át, ami azért elég sok, tehát mondjuk az abcsel se volt rövid, nem tudom, maga, nem, hány év volt az abcsel? 40 év talán, vagy nem tudom mennyi, most nem emlékszem már. Az abcsel az hány évet ölel föl? Tudod ezt fejből, Bill? 20-40 év? Nem tudom. 28 fejezet, de hány év?
30-40,
akkor jól emlékeztem nagyjából. 30-40. Most ehhez képest ez a könyv, ez 2400 évet fog áttekinteni, vagy 2400 évet fogunk áttekinteni vele, és nagyon gyors ugrásokkal megyünk majd, főleg az elején. Három fő helyszín van, ahol fogunk járni benne. Az első 11 résznél, ez a termékeny félhold, ez a mai arab félsziget, a közel-kelet, Izrael, a Nílus, Eufrates, Tigris folyó ezeknek a behatárolása. Aztán 12-től 36. részig Izrael földjén leszünk, és a 37-től az 50. a végéig meg az Egyiptom földjén. Érdekes, nagyon az első 11 rész, ez 2000 évet ölel föl magába. Tehát nagyon hosszú időszakot, és több mint 2800 kilométer az, amit átfed ez a 11 rész. A célja azt hiszem ennek a könyvnek az, hogy Isten kapcsolatát az emberrel jobban meglássuk és megértsük. Én nekem azt hiszem, hogy ezt üzeni az 1 Mózes. Ugye kezdve a teremtéstől, hogy Isten megteremtette a világot és minket, hogy vajon ezzel mi volt a célja, mi végre is vagyunk itt a Földön, aztán, hogy történt maga az elbukás, és hogy Istennek mi a válasza az ember bukására, és a kegyelmét fogjuk itt végig látni. Nagyon érdekes még az is, hogy az Új Szövetség több mint 200-szor idézi az 1 Mózes. Tehát, hogy ez megint csak, hogy mennyire van relevanciája a keresztény életünkben, azért ez kicsit ezt alátámasztja. Ráadásul az 1-től 11. résznek minden szavát idézi legalább egyszer az Új Szövetség. Utána azt látjuk még, hogy az emberi életek vannak a fókuszban. Majd picit később fogok rátérni, hogy egy picit változik a fókusz, de hogy alapvetően mégis ezt látjuk. Tehát elkezdjük Ádámtól a történetet, és aztán szépen végignézzük Józsefig, tehát emberek életét fogjuk végignézni benne. Egy Mózes nélkül nem nagyon lenne értelmezhető a Biblia. Nem nagyon tudnánk mondani, hogy kicsoda Isten, mi a bűn, mit jelent, hogy Isten szeret bennünket, mit jelent Istennek a szentsége. Egy csomó-csomó dolog nehezen volna megfogható, nem lenne definiált, hogyha nem lenne nekünk az egy Mózes. Itt jelenik meg ugye az élet, az első ember, az első házasság, az első gonoszság, a bűnbeesés, aztán az első nyelveknek a megalapulás, és az első vallások, az első városok, az első országok vagy törzsek megalakulása. És ami még nekem nagyon tetszik benne, hogyha így tanulmányozzátok az igét, hogy az egy Mózes és a jelenések könyve az egy ilyen keretes szerkezetet ad a Bibliánknak. Nagyon, nagyon érdekes. Szerintem János erre nem gondolt, mert nem gondolt, hogy benne lesz a Bibliában a jelenések könyve, de hogy nagyon-nagyon sok képet használ ugye János, ami benne van az egy Mózesbe is, és ilyen nagyon érdekes párhuzamok és ellentétek vannak benne. Kicsit olyan az egész, mintha egy nagyon-nagyon hosszú, több ezer oldalas mondat kezdődne el az egy Mózes 1-be és a jelenések könyvébe kerül a végére oda a pont. Egy pár ilyet hoztam nektek, hogy az elveszített paradicsom és a visszanyert paradicsom. Isten a kertben járt az egy Mózesbe, a jelenésekbe pedig Isten az ő népével együtt lesz. Egy Mózes 1-be a megváltásnak az ígérete megjelenik, és ugye a jelenésekbe pedig a megváltás beteljesedik és egész lesz. Megjelenik az élet fája az egy Mózesben is, és megjelenik a jelenések könyvében is. A kertből egy folyó folyik ki, a jelenések könyvében azt látjuk, hogy a bárány trónjából egy folyó folyik ki. Arany van a földben, a 1 Mózes 2-ben látjuk, a jelenések könyvében pedig aranyból van az utcákon a kő is. A föld átkozott lesz az 1 Mózesbe, a jelenésekben pedig látjuk, hogy nincs többi átok. Most csak egy párat hoztam ide ki, hogy tényleg egy kicsit ilyen történik valami, ha rossz dolgok történnek, akkor annak a feloldását, megoldását a jelenések könyvében látjuk, vagy nagyon sok mindenben csak ilyen kis spoilert látunk előre, hogy jutunk oda a jelenések könyvéhez, az igazi célhoz, ami talán a teremtésnek a lényege volt. És akkor igen, ideírtam azt, hogy az első 11 rész az a teremtésről és egy picit a fizikai világra fókuszál jobban, de nem túl nagyon. Picit talán lehetne szerintem kicsit jobban fókuszált is a fizikai világra, főleg itt a teremtés környékén. Utána a 12. részre az 50. részig abszolút ember fókuszú, ember központú az egész egy Mózes. És azt hiszem, hogy ez egy érdekes levonni ebből lesz azt a következtetés, hogy Isten számára mi az érték. Hogy valamiért Isten azt gondolta, hogy nem az a fontos, hogy elmagyarázza az univerzum és a világ működését, vagy magát a teremtést, hanem hogy az emberek a fókusza. Hogy 11 rész szól egy picikét a fizikai világról, és 39 rész pedig az emberekről szól. Egyébként nagyon érdekes ez az arány, ha az Új Szövetséget is tanulmányozzuk. Ugye 4 evangéliumban összesen 89 fejezet van. Jézus első 30 évéről 4 fejezet szól, aztán a következő 3 évről pedig a maradék 85 fejezet, tehát a 30 és 3 így aránylik, és abból is az utolsó 8 napról 27 fejezet szól, hogy ott is azt látjuk, hogy a fókusza az egésznek Jézus halála és feltámadása, amiről szólt. Na ezt akartam egy kicsit ilyen bevezetést tenni ehhez az egészhez, hogy így betegyük valamilyen rendszerbe vagy keretbe ezt az egész egy Mózes történetét. Jó, és akkor el is kezdjük olvasni, Terveim szerint nem fogunk ma sokat haladni, egészen az első napnak a végéig fogunk jutni, ez 5 vers, de azt hiszem, hogy van ebben egy nagyon mély, rövid és egyszerű üzenet, ami talán fontos lehet és áldás lehet a számunkra a mai nap. Jó, úgyhogy elkezdem olvasni 1 Mózes 1, annak is az első verse. Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt, a mélységet sötétség borította be, de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Az eredetiben a magyar nem adja el, de az első szó az Isten. Igazából nem, mert van egy ilyen előszó, vagy nem tudom, minek mondjuk ezt, tehát nem a héber se pont az Isten szóval, de igazából az első fontos szó a héber szövegben is Isten, ez az Elohim szó, aminek az érdekessége az az, hogy ez egy többes számú szó, nem tudom, hogy névmás vagy név, vagy nem tudom, micsoda, ezekhez nem értek, bocsánat, de hogy a lényeg, hogy többes számba van ez a szó, hogy Isten, tehát igazából itt istenekről van szó, és ami nagyon érdekes, ugye maga az, hogy teremt, az pedig egyes szám harmadik személyben van. Tehát magyarul konkrétan lefordítva valami, hogy így kellene fordítani, hogy Istenek teremtett. És ugye a zsidó kultúra és a zsidó hagyomány nagyon nem is tud ezzel mit kezdeni, picit próbáltam utána járni, ők így valahogy oda teszik ezt az egészet, hogy Isten sokkal nagyobb és több annál, mint hogy ők azt úgy föl tudnák fogni, hogy mit jelent ez a nyelvtani szerkezet benne. De ugye mi újszövetségi hívőként nyilván tudjuk, vagy hát tudni véljük, hogy mire utal ez magára, a Szent Háromságra, hogy a teremtésben, a legelső pillanatban ott volt a teljes Szent Háromság. Hogy a Szent Háromság maga az egy öröktől való egység és létezés jellemző rá. Tehát, hogy a Szent Háromság öröktől fogva létezik. Nehéz ezt így megfogalmazni, hogy időn kívül hogy tud valami létezni, meg nincs erre nagyon szavunk, de hogy az a lényeg, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Isten, ők mindig léteztek, és az egész teremtés előtt ők már léteztek, és ő belőlük indult ki a teremtés. Amit talán így értünk is, meg nem is annyira bonyolult, mert ugyan látjuk, hogy a Szent Szellem meg is jelenik rögtön a második versben, az nyilván Jézus kérdése maga. Ugye vannak olyan irányzatok a világban, ahol azt mondják, hogy Jézus ő egy normális emberként született meg, és aztán Istenné vált, de hogy ez ellentmond a Bibliának, a Biblia azt mondja, hogy Jézus már létezett a világ teremtése előtt, és ő már akkor odaszánta magát a keresztre, értünk. Úgyhogy ez szerintem ez nagyon fontos, hogy ezzel így tisztában legyünk. Igen, és hogy Istennel kezdi a Biblia, az első szóban ez, hogy Isten, hogy Istenek. És nekem ez azt jelenti, hogy a Bibliánk az Istenről szól. És szeretem én a Bibliámat úgy olvasni, hogy az rólam szól. Szeretem úgy a kezembe venni, hogy az valahogy az én életembe kell, hogy valahogy jól bepasszoljon, vagy az én életembe, hogy bepasszoljon a Bibliába, vagy nem tudom pontosan, hogy, de hogy az egészben egy ilyen én központúság van, amikor a Bibliámat a kezembe veszem. De hogy nekem úgy tetszett ez, hogy Isten ezzel kezdődik a Biblia, hogy ez róla szól. A fókusz megint nem azon van, hogy én velem mi van, és én hogy vagyok ebben az egészben, hogy Istenen legyen a fókuszom, ő legyen az, akire figyelek. És hogy Istent, őt megismerhetjük a Biblián keresztül. És persze ez egy érdekes filozófiai kérdés, de hogy egyáltalán nem értek egyet azzal a gondolkodásmóddal, ami ma egyre többet jellemző, és egyre többször találkozok vele, hogy Isten nem megismerhető. És persze, egy értelemben igen, egy végtelen Istent, ami véges agyunk, soha nem fog tudni fölfogni, megérteni, megismerni, ehhez kell majd egy egész örökké valóság. De hogy igenis, amit ő kijelentett magáról, az megismerhető, azt tudhatjuk, hogyha ő azt mondja, hogy például, hogy én vagyok, akkor ő van, és tudhatjuk, hogy Isten létezik. Most lehet, hogy nem volt jó a példa, de értetek, hogy mit akarok mondani, hogy igenis, egyfajta bizonyosságunk lehet arról, hogy kicsoda Isten azáltal, hogy ő mit mond magáról az igében. És ez is szerintem egy nagyon fontos alapelv és törvény kell, hogy legyen így az életünkben, meg a gondolkodásunkban a világról és a Bibliáról és Istenről. És azt mondja, hogy Isten, ő teremt. És az egyik gondolatom itt az, hogy ő itt aktív, alkot, dolgozik. És majd fogjuk ezt nézni, majd amikor eljutunk az 1 Mózes 3-ba, hogy én nagyon sokáig azt hittem, főleg fiatalon, hogy maga a munka, az, hogy tenni kell, az az átokkal jött a földre. És hogy igazából nem kéne, ha nem szúrtuk volna, hát elszúrtuk, és ezért gazdnő, meg nem tudom én micsoda, és akkor dolgozni kell, és hasonlók. De hogy nem, azt látjuk, hogy Istennek nem az a célja az életünkben, hogy ilyen, nem tudom, pihés párnákon ücsörögjünk egész nap, és csak együk a sült csirkét, vagy nem tudom, hanem hogy ő egy aktív életre teremtett minket, hogy azt fogjuk látni itt most az első lapokon, hogy Isten maga is nagyon aktív, kezdve a teremtéstől, aztán ugye végigjelzhetjük az egész életünkben, nagyon aktívan jelen van, és hogy ilyen aktív életre hívott el minket is. Erről majd kicsit később akkor majd bővebben fogunk beszélni. Aztán amit még nagyon érdekes, én számomra legalábbis, hogy ez, hogy kezdetben Isten teremtett mindent. Most így lerövidítettem a mondatot. Hogy amúgykor meséltem nektek ezt a viccet a porról, meg a tudósokról, talán megvan mindenkinek, hogy elmondom még egyszer, mert jó vicc. Hogy a tudomány eljut arra a pontra, hogy képesek embert csinálni porból. És erre nagyon, nagyon büszkék, és mondják Istennek nagy bátran, hogy képzeld Isten, most már mi is tudunk ám embert csinálni porból. És Isten így keresi, hogy jaj, de jó, hát ez nagy. Megmutatja? Persze, megmutatjuk. És akkor jönnek a tudósok, és lehajolnak, hogy fölvegyék a port, mire Isten megszól, hogy na, a saját porotokat használjátok. hogy a semmiből az, hogy létrejön valami, ez ilyen emberi értelemmel szerintem, legalábbis az enyémmel biztosan nem felfogható, hogy ez mit jelent. Mert aztán látjuk, például van a termodinamikának az első törvénye, hogy az energia megmaradásnak a törvénye, az energia nem vészel, csak átalakul, és van ilyen az anyagra és az anyag megmaradásnak a törvénye. Tehát a tudomány ma ott tart felismerésben, hogy az egész világ mindenségben nincsen csak X mennyiségű energia és X mennyiségű anyag, vagy Y mennyiségű anyag. És hogy ez nem változik. Tehát ez egy ilyen értelemben egy zárt rendszer, ez nem lehet hozzátenni, nem tudunk energiát eltüntetni, nem tudunk energiát hozzáadni, csak maximum innen-onnan elveszünk. Nem tudom, ezt így értitek-e, de talán igen. Itt ami az izgalmas ebben, hogy ez mennyire precíz maga a rendszer, az egyik érdekessége, a másik pedig, hogy mennyire túlhalad ez minket. És itt azt hiszem, hogy az egyik fókusz, amire majd én szeretném, ha fókuszálnánk itt az 1 Mózes 1-be meg 2-be, az Istennek a nagysága. Hogy Isten milyen nagy, milyen hatalmas, hogy mi emberek nem tudunk energiát létrehozni a semmiből. Csak egy meglévő energiát tudunk átalakítani, és az anyaggal ugyanez a helyzet. Itt csak egy érdekes gondolat, ezt én jó régebben hallottam, de tetszik, ez csak egy nagyon ilyen fantázia, kicsit ilyen szkifis gondolkodás, de hogy a Jelenések könyve végén olvassuk, hogy majd lesz egy tűztó, ami ott örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig fog égni, és mindemellett pedig akkor el fog múlni minden, és új ég és új föld lesz. És hallottam egyszer erről egy ilyen elméletet, és ez nekem nagyon tetszik, egyébként biztos, hogy igaz, de elgondolkodásnak jó, hogy ahogy én látom Istent, és ahogy én ismerem, megismerem egyre jobban őt, és hogy a világ működik, én azt látom, hogy ő nagyon következetes, és nagyon rendszerben gondolkodik. Hogy egy örökké égő tót, vagy tüzet, mi fog táplálni? És az elmélet az arról szól, hogy hát a most meglévő univerzum. Ugye most egy atom magjából ki tudunk csinálni, mit tudom én, mennyi energiát és erőt és tüzet, hogy mennyi időre elég egy végtelen univerzumban lévő összes atom, hogy tápláljon egy tüzet. És ez most kicsit ilyen fantázia világ, de hogy nekem ez, én szeretem ezt, amikor ezek a kockák így a puzzle-ba, így a helyükre kerülnek, és ilyen az ige magyarázza magát. A Teremtő Isten hatalma mekkora? Így ezt a kérdést írtam föl erre az egész témára. Hogy tudok gondolni Istenre? És annyira tetszik, majd mindjárt rátérünk, ahogy a napok jönnek egymás után, hogy Isten direkt provokál minket, én szerintem, a teremtés történetben. Egy kis spoiler, hogy előbb van világosság, és előbb van reggel és este és első nap, mint az égitest maga a nap. Sőt, mi több, előbb teremti meg a növényeket, mint magát a napot. Jó, ki csak egy nappal korábban, de hogy akkor is ez milyen érdekes, hogy Isten, mint a direkt, azt akarná mutatni, hogy figyelj, ezt én csinálom. Ez az egész belőlem merít. Én az egésznek olyan szintű teli hatalmú ura vagyok, amit nem bírsz fölfogni. Jó, egyébként szerintem az evolúciónak is akart fityiszt mutatni, de ez az én személyes privát véleményem, de hogy az egészben azt látjuk, hogy Isten hihetetlenül nagy. És nincsen sajnos jobb szavam, kifejezésem erre, hogy ezt hogy tudnánk megfogni, csak szeretnék arra kicsit bátorítani titeket, hogy ezen gondolkodjatok, ahogy így jöttök, mentek a világba, vagy nézitek a csillagokat, meg a természetet, hogy mi Istenünk az egy nagyon-nagyon hatalmas Isten. Most majdnem hoztam valami Orbános párhuzamot és viccet, de végül azt most eltekintek. De hogy Isten nagyon nagy, azt akarom csak ezzel valahogy így kifejezni. Oké. És akkor itt a második vers, ami szerintem itt kezd izgalmas lenni. Ugye így szól ebbe a egyszerű fordításba, hogy a föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította be, de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Azt látom az egész teremtés történetben, ahogy így most sokat időztem rajta, hogy Istennek van egy nagyon erős üzenete ebben. A teremtés története szimbolizálja a kezdetet és az új kezdetet. Én nagyon sokat gondolkoztam most ezen, amikor erre készültem, hogy miért így kezdődik a teremtés. Miért úgy kezdődik, hogy a föld kaotikus, lakatlan és üres volt, a mélységet sötétség borította be. Ez olyan, így elgondoltam, hogy hát ez ilyen elég depis, már csak a sötét miatt is. Hogy víz borította a földet, és elképzeltem, mondjuk tegyük fel, hogy én ott lettem volna valamiért ezen az első pillanatban, tök sötétbe, semmit nem látok, vízbe, azt mondja, hogy a másik fordítás azt mondja, hogy mélység, a vizek mélységei fölött volt ez az egész, hogy olyan kietlen és puszta és formátlan és alaktalan és olyan, nem tudom nektek, én erre nem tudok pozitívan asszociálni, tehát hogy ez nekem ilyen valami undi dolog, valami nem szép dolog. Miért így kezdte Isten? Miért nem kezdte rögtön valami szép? Miért nem a napot teremtette meg először, vagy a világosságot, vagy valamit, és akkor utána a többit, miért van ez? Miért nincs rögtön egy szép rend, miért nincs rögtön valami szépség? És azt hiszem, hogy azért, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős képe és szimbóluma az emberi léleknek, és annak, ahogy az ember él és működik. Én hiszek a szó szerinti hatnapos teremtésben, én azt gondolom, hogy ez szó szerint kell érteni, ez nem kell egyetérteni, ez nem egy olyan tan, amin össze fogunk veszni. Itt megosztik a keresztény társadalom, meg a teológusok, de abban nem oszlik meg semmiképp, hogy ennek van szimbolikája. A szó szerint értelmezésben megosztik, de a szimbolizmusban nem oszlik meg a teológia. És itt ezt látszik, ezt látjuk, én ezt látom benne, hogy itt az emberi lelket írja le. Az Isten nélküli emberi lelket írja le ez az első pillanata a teremtésnek. És ez nekem nagyon tetszik, hogy Isten ezzel kezdi. Isten nem azzal kezdi, hogy minden szipi szuper, hanem azzal kezdi, hogy kicsit ilyen nem szuper, mondjuk így finoman. És hogy az egyik üzenet az, hogy a teremtés és a lét önmagában az kevés, az nem elég. Az élet az nem a létezésről szól, nem a vegetálásról szól. Nagyon erős ez az üzenet nekem itt benne, hogy az Isten nélküli élet az nagyon-nagyon messze van a teljességtől. A képe lehet ennek az egyik nyilvánvaló értelmezés, ez a megtérés előtti lélek, amit szimbolizál. De azt hiszem, hogy nem lehet ezt így ennyire szigorúan leredukálni erre, vagy ilyen bezárni ebbe a kategóriába. mert keresztény emberként én azt hiszem, hogy a legtöbben már tapasztaltunk valami hasonlót a megtérésünk után is, hogy ilyen kietlen, sötét, alaktalan, vizes, nyirkos helyen éreztük magunkat egyedül. Hogy azt hiszem, hogy néha ezt megtapasztaljuk keresztényként is. Sőt, ha egész őszinte akarok lenni veletek, akkor ha valaki azt mondja nekem keresztényként, hogy ő még nem tapasztalt ilyet, akkor így a lelkipásztor bátorítás ajándékával azt mondanám neki, hogy hát majd fogod. Tehát, hogy azt hiszem, hogy erre szükségünk is van időnként, hívő emberként is, hogy amikor valamiért Istentől eltávolodunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy milyen Isten nélkül élni. És persze új újjászületett hívőként ez nem azt jelenti, hogy Isten elhagy bennünket, ez nem azt jelenti, hogy itt bármilyen nagyon radikális dolog történne velünk a valóságban, inkább csak az élményről beszélek. Hogy itt, amit látunk ebben az első pillanatban a teremtésben, az az Isten nélküliség, az Isten nélküli élet, és ennek a kietlensége is, és hidegsége, és nyirkossága, és minden. És mennyire csodálatos és gyönyörű, hogy utána még ezen a versen belül így folytatja, hogy de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Hogy Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Hogy ott elképzelem magam megint ebbe az első pár percben a teremtés pillanatában, hogy ott vagyok a vízben, hideg van, sötét van, nem látok semmit, az egész alaktalan, formátlan, kietlen, puszta, béna az egész, de Isten szelleme ott lebeg, és azt mondja, hogy a mélységes vizek fölött, a mélység fölött ott lebeg Isten szelleme. Mennyire jó ez a kép, mennyire gyönyörű ez a kép. Amikor ma esetleg ott érzem magam a mélységben, a mélységes vizekben, nem tudom, hogy ti úsztatok-e már olyan vízbe, amilyen nagyon mély, tehát hogy mit tudom, több száz, több ezer méter mély. Ugye vannak ezek a vulkántavak, és ott mondják, hogy gyakorlott úszók is meg tudnak fulladni benne, mert valahogy az a mélység, az nem tudom, valamilyen módon furán hat az emberre. Hogy el tudjátok ezt képzelni, mint a több ezer méter, vagy több kilométer, vagy több ezer kilométer mélyen alattam ott van a mélység a vízben, meg ott úszikálok fölötte, és közben sötét van. Azért ez eléggé para, eléggé nyomasztó kép, de hogy azt mondja, hogy de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek felett. És nagyon érdekes ez a szó, ami itt van az eredetibe, azt a 5, hol van a jegyzetem? Az 5 Mózes 32-be használja ugyanezt a kifejezést, nem sok helyen használja, hiszem 3 vagy 4 helyen használja az Ószövetségbe. 5 Mózes 32:11, ezt szeretném nektek felolvasni, mert ez nagyon, nagyon szép. Népét az örökkévaló a föld magaslatán járatja, mezők termésével táplálja, még a kősziklából is mézzel eltette, kovakőből is olajjal ellátta. Ez egy jó vers, de nem erre gondoltam. 11, ja, hogy ez nem a 13, jó. 11, mint a sas a fészkét oltalmazza, fiókáit védi és betakarja, majd kiterjeszti szárnyát, kicsinyeit felkapja, tulajdon tollain hordozza. Ezt a szót, ezt a kifejezést használja itt Isten szellemére, ahogy a mélységek és vizek fölött van. És az eredetiben én még találtam még egy szót, amit egyébként nem nagyon találtam másik fordításban, úgyhogy remélem, hogy jó az applikáció, amit használok, de hogy ott még azt is használja, hogy az arca, Isten szellemének az arca az, ami ott lebeg a mélység fölött. Ez mennyire személyes, mennyire intim, mennyire közeli, mennyire kapcsolatról beszélt, hogy nem csak, hogy Isten szellem ott valahol lebeg fönt, nem tudom, mert ott kell, hogy Isten mindenhol ott van, és akkor ott van a nyomorban is, hanem hogy itt azt látom, hogy nagyon közel hozza, nagyon személyesre hozza Istennek a jelenlétét, hogy mint a sas, mint a madár, hogy betakarja a fiókáit, és a szárnyain hordozza, úgy takarta be Isten szelleme az egész földet, még ebben a pillanatban, amikor ilyen alaktalan és sötét, és nem tudom én milyen volt. Sötétség, víz, hideg, és Isten szellemének az arca. fölötte. És olvassuk tovább, mert még ez a következő gondolat én nekem nagyon ide passzol. Parancsolt Isten, legyen világosság, és fölragyogott a világosság. Akkor Isten megvizsgálta a világosságot, és örömét lelte benne. Majd elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Azután elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Majd leszállt az este, azután felvíratta reggel. Ez volt az első nap. Nekem nagyon tetszik, hogy rögtön ezzel kezdődik utána, hogy és Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Megjelenik utána rögtön a világosság. És ugye mit jelent a világosság? A világosság több mindent jelenthet. Én nekem személyesen meggyőződésem, hogy az elsődleges jelentése a Bibliában a világosságnak az mindig a valóság, amiről szól. Hogy amikor azt mondja, hogy világosság eljött hozzátok, akkor a valóságot látjuk meg. Ugye szoktam mondani ezt a példát, mint hogy sötét szobába, itt most a székeket össze-vissza betennénk, és tök sötétet csinálnánk, és azt mondanánk, hogy abból az ajtóból le kell menni oda. Egészen nagyon nehéz lenne, ha sötét lenne. De ha fölkapcsolnánk a villanyt, vagy csak egy pici gyertyát meggyújtanánk, már sokkal-sokkal könnyebben tudnánk végig menni. Úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy a világosságnak a Bibliában én szerintem az elsődleges értelmezése az ez. Világosság egyenlő a valóság. A káoszból kezd rend lenni, kezd kialakulni valami. Én ezt látom ebben az egészben, hogy Isten építi föl ezt fokozatosan a teremtés, és nem csak úgy oda tette. És a világosságnak van egy másfajta értelmezés, ezt én úgy definálom, ez a Star Wars-os értelmezés, amikor ugye a világos, az harcol a sötéttel, és akkor vagy a világos oldalhoz tartozol, vagy a sötét oldalhoz tartozol, és akkor ezek így harcolnak egymással. És azt hiszem, hogy ez az értelmezés is amúgy benne van a Bibliában, tehát hogy azt hiszem, hogy nem hibázunk, amikor ilyen módon értelmezzük, hogy azt mondjuk, hogy a világosság az az isteni jóságot, az igazságosságot, az irgalmat, a kegyelmet, a megértést jelenti, az isteni fény, a tudást, az ismeretet, a bölcsességet, az erkölcsi világosságot, Isten jelenlétét, a jónak a kezdetét, az életét magát jelenti, szimbolizálja, míg a sötétség az a tudatlanságot, a bűnt, az istentelenséget és a halált jelképezi. És azt hiszem, hogy ezek is abszolút benne vannak, tehát nem hibázunk, hogyha ebből a szemszögből értelmezzük ezeket a gondolatokat. Amit itt látunk, hogy azt mondja Isten, hogy elkülönítette a világosságot a sötétségtől, hogy erősen elkülönül. Hogy a Isten, ahogy megteremtette a valóságot és a fizikát, az azt hiszem, hogy sokat elárul nekünk az egész Istenről és a mi valóságunkról is. Hogy például a világosság és a sötétség az hogy aránylik egymáshoz, hogy elválasztja egymástól. Hogy miért nem értek egyet a Star Wars-os Biblia nézettel, mert a világos és a sötét nem harcol egymással. Mennyire kell sötétnek lenni egy szobába ahhoz, hogy ha fölkapcsolok egy lámpát, akkor ők ott viaskodjanak. Nem? Tehát nagyon sötét van a gonosznak, valami hihetetlen jelenléte ott van. És én fölkapcsolom a lámpát, és így látom, hogy halványan elkezd erősödni, de egy picit a gonosz most fölé kerekedett, és most kicsit sötétebb lett. De a jó, az erősödik, mert több áramot nyomok abba a villanykörtébe, és akkor egyszer egy ponton győzedelmeskedik a világosság, és nagy reflektorfény lesz a sötét szobába. A csodát ez nem így működik. Ez úgy működik, ha sötét van, és fölkapcsolom a lámpát, ha minden amúgy elektromosság meg egyéb dolog adott, akkor világos lesz, pont. Ott nem lesz sötétség. Sőt, a sötétségnek egy másik definíciója az, hogy a világosság hiánya. Mit jelent ez nekünk hívő emberként ez a példa? Nincs harc. Tehát amikor arról beszélünk, hogy gigászi, nagy, isteni csata van, és nem tudom, van az a Windows-os, azt hiszem XP alatt volt egy ilyen háttér, hogy Isten így szemben áll, és akkor így áll Isten az egyik oldalon, egy kicsit ilyen kék árnyalatokban, fehéren, és mele szemben meg ott áll az Sátán ilyen pirosban, és így állnak egymásnak, és nem tudom, és akkor nincs ilyen. Nincsen harc. Azt látjuk már itt az elejétől a teremtés könyvétől, hogy Isten a kezében tartja az egészet. Ő pontosan tudta jól, hogy el fogunk bukni. Ezt látjuk az első pillanatban, amikor leírja az istentelen léleknek a képét a teremtésben. Hogy ő tudta, hogy el fogjuk szúrni, hogy istentelenül fogunk élni. Már ezért Jézus feláldozta magát, megáldoztatott a világ alapjának levettetése előtt. Ez nem lepte meg Istent, ez nem a B-terv volt, hanem ő ezért teremtett. Nincs harc. A sátán egy teremtett lény, akinek ma annyi hatalma van, amit Isten enged neki. És ha Isten megszűnne gondolkodni a sátánon, akkor megszűnne létezni. Most, hogy miért nem csinálja ezt, az egy másik kérdés, most nem fogok belebonyolódni ebben a tanításba, de hogy csak ezt szeretném mondani, hogy a világosság nem harcol a sötétséggel. Ha a világosság ott van, akkor nincs ott sötétség. És ez olyan gyönyörű ez a kép, és ez annyira igaz lehet az életünkre. Hogy lehet, hogy úgy érzem, hogy ott ülök a sötétségben, a mélységes vizek fölött, és reménykedem, hogy túlélek, vagy már abban sem reménykedek. És ott van rögtön, hogy Isten azt mondja, hogy teremtek világosságot. Hogy rögtön ott van a világosság. Érdekes nekem az is benne, hogy ebbe a képben, most ez, bocsánat, ez nagyon személyes, én gondolkozom erről, egy kicsit ilyen fantázia, tehát, hogy, de értsétek jól, hogy ettől még utána a vízbe vagyok. Ettől még utána ugyanúgy kopár és kietlen a föld eddig, csak már van világosság. Csak már látom az egészet. Engedjétek meg még ezt a nagyon erős csúsztatást, de látom Isten szellemét, ahol ott van a mélységes vizek fölött, és az ő szárnyaival betakar engem. Ez a megtérés pillanatát is szimbolizálja. Ugye a megtérés, ami szó szerinti fordítás, új felismerésre jutás, azt is szimbolizálja, és azt a fajta megtérést is, és új felismerésre jutást, amikor hívő emberként, a hívő életemben vagyok egy ilyen mélységes pontban. Hogy az első pillanat, az első lépés, az a felismerésem az, hogy ott van Isten velem, hogy Isten szelleme ott van. És lehet, hogy hirtelen még nem változott meg a körülményem, és még majd a szárazföld majd később jön, és meg a virágok, meg az állatkák, meg a nem tudom én micsoda, meg a nap, a napsütés, az még később jön, de már van világosság, már van egy felismerésem, hogy Isten ott van velem. Ez az üzenete az első napnak. És azt mondja, hogy lett este, és lett reggel, első nap. Az első nap. És erről az, ami eszembe jutott, az egyik kedvenc igém a Jeremiásból, Jeremiás síralmaiból, pontosabban Jeremiás síralmai 3-ban fölolvasom nektek. Szó szerint 22-23. Az örökké való kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el, sőt, megújul minden reggel, bizony nagy a te hűséged, Uram. Hogy Istennek a hűsége, az ő szeretete és az ő kegyelme, az megújul minden nap. Miért találta ki Isten a napot, mint kategóriát, tehát hogy a reggel és az estét? Miért kellett ezt kitalálni? Van sok gondolatom róla, szerintem több jó indoka is lehetett rá, de az egyik, az, amit látok, az a megújulás. És nekem ez az első nap, ez nagyon-nagyon erősen ezt szimbolizálja. Hogy figyelj, lett reggel, és lett, nem először lett este, és lett reggel az első nap. Hogy egy új nap indult. És minden új nap egy új kezdet. Ezt mondja az ige. Ez nem valamilyen, ilyen, nem tudom én, milyen buzgósító, nem tudom milyen előadás akar lenni, hanem ezt mondja Isten igéje. Hogy az ő szeretete, az ő kegyelme és az ő hűsége megújul minden nap. Én úgy emlékeztem, hogy úgy van ez a mondat, hogy az ő kegyelme újul meg. És megnéztem, és nem az volt odaírva az egyik fordításban, a másik fordításban megint másik fordítás, és megnéztem az eredetet, és azt láttam, hogy az eredetiben mindegyik benne van. Isten szeretete, hűsége és kegyelme. Mindegyik benne van. Ez mind megújul minden nap. Akármilyen szinten szúrtam el az életemet, vagy szúrtad el az életedet, akármit is csináltál, akármit csináltak veled, azt mondja, hogy minden nap megújul az ő kegyelme, az ő szeretete és az ő hűsége. És újra fölkelhetsz, és újra fölállhatsz, és elindulhatsz neki újra. Keresheted azt az aktív életet, amire Isten hívott. Lehet, hogy kietlen, puszta, hidegben érzem magam, vagy érzitek magatokat. De Isten szellemének az arca az betakar bennünket. És azt mondja, hogy mindjárt jön a világosság. hogy mindjárt jön a napfelkelte. És ugye van az a nagyon béna, klisés mondat, de ettől még hát ugye azért közhely egy közhely, hogy igaz legyen, hogy a napfelkelte előtt a legsötétebb az éjszaka. Ugye, és mennyire sötét lehetett az, amikor még nem volt világosság? Ugye az nagyon sötét szerintem. De hogy aztán lett világosság, és teljes világosság, ami Istennek a jelenléte. És ugye tudjuk azt nagyon jól, most céloztam rá ezzel a gondolattal, szeretném csak befejezni, hogy ez az egész miért lehetséges, ahogy mondtam, hogy maga a megtérés pillanatát, a megtérés előtti állapotunkat és a megtérés pillanatát szimbolizálja nekem ez az egész elsősorban. Hogy igen, látni fogjuk pár alkalommal később, ha eljutunk az 1 Mózes 3-ig, hogy mi ezt elszúrtuk emberként. Mi azt mondtuk, hogy ugyan Isten teremtett egy tökéletes világot nekünk azért, hogy mi tökéletes kapcsolatban éljünk vele, de mi azt mondtuk, hogy ezt a tökéletes világot kérjük, köszi, a tökéletes kapcsolatot meg nem kérjük, illetve hát majd, hogyha úgy szükségünk van, majd sikítunk. És hátat fordítottunk Istennek, és az istentelenség így belépett a világba és az életünkbe, ami a gonoszság és a bűnt, azt lehetne így is definiálni, az istentelenség, ugye, mint hogy a sötét, nincs ott a fény, ezért minden, ami ott van, ami nem a fény, az a sötétség. Minden, ami nem Istentől van, ami nem az ő tökéletesség, az istentelenség, az a bűn, az a gonoszság. És hogy majd fogunk erről beszélni, nagyon izgalmas ez, hogy miért kellett Jézusnak eljönnie, miért ő volt az egyetlen, aki ezt megtehette, de most csak érjétek be annyival, bár ti valószínűleg tudjátok, hogy Jézus volt az egyetlen, aki megtette azt, hogy Istenként eljön a földre, és helyettünk meghal, azért, hogy ez a kapcsolat helyreállhasson nekünk Istennel. Ha ezt Jézus nem teszi meg, akkor az életünk az ott marad az első mondatnál, a második vers első részénél, annál a mondatnál, hogy a föld kietlen és puszta volt, és formátlan volt, és sötét volt, és vizes volt. És vége. És 2 mondatunk volt a Biblia. Ha Jézus nem jön el, nem hal meg helyettünk, és nem támad fel, akkor az egésznek itt lenne vége. De nem ez az üzenet. Az üzenet, az a következő mondat, hogy de Isten szelleme ott lebegett a vizek fölött, idehozva a 2 Korintus 5, nem tudom melyik, mindegy, valamelyik Korintus levél valamelyik részében, amikor arra beszél, hogy Isten szelleme az, aki a hitetleneket meggyőzi, és minket hívőket is Istenhez hajt, ott van és munkálkodik már a sötétben, a kietlen, formátlan világban, és aztán a következő pillanat pedig azt mondja, hogy Isten, hogy és legyen világosság. És ott van a világosság, ott van Istennek a jelenléte, ott van az új felismerés, hogy nem egyedül lubickálok a mély, hideg, sötét vízben, hanem ott van Isten velem. Az az Isten, akit még fogunk látni a következő alkalmakkor, hogy minden fölött van. Nem picit, nem éppen hogy, hanem hogy egy olyan kategória, amit nem bírunk felfogni, nem bírunk leírni. Ez az Isten, aki ennyire mindenható, ennyire hatalmas, ő azért teremtett mindent, beleértve téged és engem is, hogy szerethessen, és hogy mi vele kapcsolatban élhessünk. Úgyhogy Jézus, köszönjük neked ezt, köszönjük a teremtést, köszönjük azt, hogy te emberré lettél, köszönjük azt, hogy te meghaltál a mi bűneinkért. Köszönöm azt, Uram, hogy te valamiért ezt így tartottad jónak, hogy ez az egész nagy történet, amit most elkezdtünk itt az elején tanulmányozni, ez az emberi lét, a teremtés, az ebbe csúcsosodjon ki, hogy téged lássunk egy szerető és kegyelmes Istennek, aki mindent odaadott értünk, amikor mi mindent eldobtunk magunktól. Segíts, Uram, ebbe, hogy ebbe jobban el tudjunk mélyedni, és jobban meg tudjunk látni téged, jobban meg tudjunk téged ismerni. A te nevedben kérjük, Jézus. Amen.